Istennek ígéjét olvasom a mai új szövetségi ige szakaszból, János evangéliumának a 7. fejezetéből a 40. és 44. versek következőképpen hangzanak. A sokaságból azok, akik hallották ezt az igét, ezt mondták. Valóban ez a próféta. Mások így szóltak. Krisztus ez. Többen pedig ezt mondták Jézusra. Csak nem Galileából jön el a Krisztus. Nem az írás mondta-e, hogy Dávid magvából és Betlehemből, abból a faluból, ahol Dávid élt, jön el a Krisztus. Ellentét támadt tehát miatta a sokasságban. Némelyek közülük el akarták fogni, de senki sem vetette rá a kezét. Foglaljuk el helyünket. Tegnap az ifjúsági istentiszteletet azzal kezdtük, hogy megnéztünk egy rövid videót, ami pont ezzel foglalkozott, hogy mi is az igazság. Egy nagyon egyszerű kis történettel ábrázolta el. Ezt volt egy ember, aki állt egy piros lufival a kezében, és odajött hozzá még valaki. És ez a lány állított, hogy ez a lufi piros. És mellé állt a másik ember, ez zöld. Jött egy harmadik, másik oldalról, nem, ez sárga. És elkezdtek ezzel vitatkozni, most akkor milyen is a színe? Mi is az igazság ezzel kapcsolatban? És már különböző teóriákat gyártottak, hogy ez azért zöld, mert az én édesanyám is azt mondta, hogy a lufi az csak zöld lehet. Vagy azért zöld, mert én ezeket kitanultam, és úgy döntöttem, hogy nekem a legjobb álláspont, ha azt foglalom el, hogy ez sárga. És persze ki volt ez egy kicsit sarkítva, de igen, ilyen az, amikor így próbáljuk a magunk igazát védeni és beállítani, és különböző érveket megfogalmazni mellette, miért tartunk ki egy-egy vélemény mellett, azért, mert számunkra az a legkényelmesebb, azért, mert azt sokan mondják, azért, mert ez a mi meggyőződésünk, és akkor is ragaszkodunk hozzá, ha mindenki mást mondana. És aztán az volt ennek a történetnek a lényege, hogy az az érdekes ebben, hogy lehet róla vitatkozni, de az igazság igazság marad attól függetlenül, hogy hiszük-e vagy nem. És ebben a mai igében is az látható, hogy Jézus megosztja a tömeget. Részt vesz Jeruzsálemben a lombsátor ünnepen, ami a zsidó embereknek egy nagy ünnepe volt. Ünnepelték egyrészt azt, hogy a pusztában hogyan vezette őket Isten, hogyan éltek ott 40 éven keresztül, ezért ebben az időszakban, ebben a 8 napban, amikor ezt az ünnepet ünnepelték, akkor nem is házban laktak, hanem mindenki, aki bement a fővárosba, építettek lombokból, meg ágakból házat, és abban aludtak az ünnep ideje alatt, mert ahogy annak a levelei keresztül átnéztek, láthatták a csillagos eget, ahogy akkor a pusztában az őseik, akiket az Isten vezetett. És aztán ehhez az ünnephez kapcsolódott az is, ami időszakban most hozzánk közel, hogy az aratásért is hálát adtak, hogy volt termés, hogy volt eső, hogy volt miből gazdálkodni az erőért. És ezért hozzátartozott az ünnepségnek a liturgiájához, hogy a főpap lement, és a folyóból egy szép díszes kancsóval merített vizet, és azt az oltárra hintette, oda áldozta. Azért háláért, hogy adott az Isten esőt, hogy táplálta őket, és ezt többször megtette a szokásoknak megfelelően. Arra emlékezve, hogy hogyan fakasztott Isten a kősziklából is vizet a pusztaságban, és ebben a szituációban, ebben az ünnepben szólal meg Jézus, amikor ők a múltra, a nagy emlékekre, a nagy dolgokra gondolnak vissza, és mondja azt a teljesen megbotránkoztató üzenetet, hogy én vagyok az élő víz. És aki hozzám jön, az nem szomjazik meg. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondja, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Nyilvánosan fölvállalja a templomban ezt a tanítást, és nem tudnak az emberek vele mit kezdeni. És ennek kapcsán, ahogy bizonyságot tesz magáról, megosztja az embereket. És hogyha megnézzük, akkor több csoportra különíthetők el, attól függően az emberek, hogy hogyan is vélekednek az elhangzottakról is Jézusról. Vannak, akik azt mondják, hogy valóban ez a próféta. A próféta pedig ugye az a személy, aki feltárja az Istennek a titkos dolgait a nyilvánosság előtt, aki megmondja a jövőt, hogy most a Krónikák könyvét is olvassuk, és gondoljunk csak bele, hányszor találkozunk azzal, hogy a király egy-egy döntése előtt hadba vonuljon, vagy ne, kikérdezi a prófétáknak a véleményét. Prófétáljátok nekem, mondjátok meg az Isten akaratát. Ilyen ember tehát a próféta, akinek különleges kapcsolata van az Istennel, és ezért belelát, akár olyan dolgokba is beleláthatja az Isten, ami alapvetően nem hétköznapi, hanem különleges. És ők jelentik ki, ezek a próféták, az Isten akaratát egy adott szituációban. A próféta tehát egy olyan ember, aki az igét hirdeti, aki ige hirdetői tevékenységet végez. Tanítói, közvetítői feladata van, ezt látja el. Tulajdonképpen olyan, mint egy szószóló, az Isten szószólója, és a sokasság egy része így vélekedik Jézusról, hogy ő a próféta. Felismerik azt, hogy tud valamit az az ember, hogy valami többet mond, mint mások, hogy nem csak egy szimpla ember, akár nem csak egy pap, aki ismeri a liturgiát, ismeri a tanítást, hanem van benne valami különleges, biztosan más a kapcsolata az Istennel, hogyha ilyen dolgokat, ilyen furcsaságokat, amit nem is értünk. És kicsit olyan ez, mint amikor megállapítják, hogy jól beszélt ez a próféta, mint amikor mondjuk, hogy jól beszélt a tiszteletes, de vajon eljutunk-e valójában a mondani valójának a lényegéig? Mert egy dolog megállapítani, hogy ki, vagy milyen szerepet adatunk rá Jézusra, de mit akar mondani az ő beszédével? Mit akar jelenteni az, hogy aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék? Hiszen megelégszenek azzal, hogy olyan szépeket mondott, hogy rácsodálkozunk, biztosan próféta, ha ilyeneket tud mondani. De oda mennek-e hozzá, és megkérdezik, hogy mit is jelent ez tulajdonképpen? Mit jelent ez ránk nézve? Mert van, amikor igen, olvassuk az Isten igéjét, és olyan szép dolgok vannak benne megírva. Ahogyan ünnepeltek akkor a templomban, ahogyan Dávid dicsőíti a zsoltárokkal, vagy sorolhatnánk. De mennyiszer vagyunk így, hogy mit is jelent ez? Hogy hogyan is kéne ezt értenünk? És megkérdezzük-e ezt? Vagy addig van-e nyugalmunk, amíg nem tudjuk igazán, hogy mit jelent számunkra az Isten igéje? Mert ezt már nem értették meg azok, akik csupán prófétának mondták Jézust. Mások pedig úgy szóltak, hogy a Krisztus ez, tehát a felkent, a messiás, ahogy az ószövetségi eredetét nézzük ennek a szónak. És eredetileg ez a megszólítás egy méltóságjelző volt, akire azt mondták, hogy te vagy a Krisztus, az azt jelentett, hogy te vagy a felkent, te vagy az, aki fel vagy ruházva egy bizonyos tisztséggel, mert a királyokat is úgy iktatták be az ószövetség idejében, hogy olajjal kenték meg a fejüket. Ez volt a felkenetésnek a jele. Gondoljunk csak bele, ahogy Salamon ahogy felkenik Dávidot még milyen fiatalon, ahogy Sámuel felkeni őt, azt az egészen fiatal gyermeket leönti a fejét olajjal. Onnantól kezdve ő felkent, be van iktatva a szolgálatába, mint amikor a lelkésznél is tartunk egy hivatalos ünnepséget. Izrael királyai, tehát Istennek a felkentjei, a megbízottjai voltak, a helyi tisztviselők, akik ellátták a feladatot, akik számon kérhetőek voltak. És ez a felkenetés pedig a külső megerősítése volt az ő szolgálatoknak, a külső jele, mint ahogy nálunk akár a koronázás, vagy a katonáknál a rangjelzés mutatja, hogy mi is az ő szolgálatok, mi is az ő tisztük, vagy az orvosok is, ahogyan esküt tesznek. És mindez a megbízatás, ez a feladatvállalás a szolgálatba való belépésnek a jele volt. És voltak olyan emberek, akik megértették Jézusról, hogy ő a Krisztus, hogy ő a felkent, hogy ő az, aki a messiás, a megígért megváltó, akit az atya állított szolgálatban. Értünk és értük is, és mindannyiunkért. Így tekintünk el mi Jézusra. Ő a felkent, ő a mi személyes megváltónk. Ő az, aki azért vállalta ezt a küldetést. Értem, értünk, személyesen, ez nekünk szól. És tudjuk-e őt Krisztusnak nevezni? Kinek valljuk meg? Ezek az emberek meglátták benne. És milyen érdekes, rögtön ott vannak azok, akik lehúrogják őket. Nem mondjátok már komolyan, hiszen megvan írva a próféták, megírták a Krisztusról, csak nem Galileából jön el. Emberek fennakadnak azon, hogy Jézus honnan származik, hiszen Galilea a leglenézettebb része volt az országnak. Volt egy lelkész, aki ezt a szólást, hogy származhat-e valami jó Názáretből, kicsit át is alakította egy-egy falura, ahol szolgált, hogy származhat-e innen valami jó. És igen, így gondolkodtak arról a városról, ahonnan Jézus származott, hogy onnan származhatna-e bármi jó, arról a területéről az országnak, amilyen lenézett, semmibe vett. Onnan jönne el a Krisztus, onnan jönne el a próféta. Olyan ez, mintha azt mondanánk, hogy Pesten a 8. kerületből, onnan, biztos, ahol az ember nem mer még nappal sem nagyon végigmenni, nehogy kirabolják, vagy valami fizikai bántódása legyen. Vagy biztos Fehérvárnak is megvannak az ilyen részei. Onnan jó származhat. Onnan jön el a megígért megváltó. Nem tudják ezek az emberek elhinni. Megakadnak az információknál. Nem tudnak azon felül kerekedni. És milyen sajnálatos, ha egy ember így megragad a külsőségeknél. Nem látja meg a tartalmat. Azért nem tudom elfogadni a másikat, mert milyen voltak neki, milyenek voltak akár a szülei, vagy a nagyszülei, mit tettek, vagy azért, mert valahonnan származik. Milyen szomorú, amikor emiatt nem tudjuk egymást közösségként elfogadni, szeretetben együtt lenni. És addig már nem jutnak el, hogy mit mond Jézus, megakadnak ennél a külsőségnél. Mint amikor kitöltünk egy adatlapot, ja, Názáret, akkor innentől kezdve nem olvassuk tovább. Mert ez már fennakad a szűrőn. És azért, mert ilyen előítéleteik és elvárásaik vannak, ezért nem értik meg, hogy ki is Jézus. Hiszen az írás megmondta, hogy Dávid leszármazottja lesz a megváltó, aki betlehemi. Következésképpen Jézus nem lehet a megváltó, hiszen Názáretben nőtt fel. Csak arról az egy icipici dologról feledkeznek el, hogy Jézus Betlehemben született. Ahogy a próféta megígérte, tényleg az Isten gondoskodott róla, hogy ez úgy legyen. Hogy akkor legyen népszámlálás, hogy ott ülessen meg egy koszos istálóban, de Betlehemben született meg, ahogy a próféta megígérte. És hogy jövünk mi emberek ahhoz, hogy mi támasztunk feltételeket, meg elvárásokat? Uram, akkor fogadom el a te kegyelmed, akkor fogadom el a te közeledésed, ha ezeknek és ezeknek a feltételeknek megfelel. Ha majd ő jön el hozzám meglátogatni, majd ő imádkozik értem. Ha így és így lesz, csak akkor hallgatom meg az Istent. Vagy hajlandó vagyok akkor is meghallgatni, hogyha igen, egy ilyen emberen keresztül szól, akinek egy jászolban, egy istálóban kellett megszületnie. És igen, lehet, hogy abban a városban nőtt fel, amit mások lenéznek. Hajlandóak vagyunk-e akkor is meghallgatni, és bizalmat szavazni neki. Mert sokszor mi is megrekedünk ezeknél a külsőségeknél. Ilyen, amikor megragadunk ennél. Nem kérünk Istenből, mert megvannak a magunk előítéletei. Mert az egyház csak a pénzünket akarja. Mert azok se szentek, akik ott vannak. Minek menjek én oda? Mert nem velem azonos társadalmi szinten vannak akár, akik oda járnak. És Jézus mit mond erre? És nálam van az élő víznek folyamai, aki szomjazik, jöjjön hozzám és ízzék. Nem ezekkel kell foglalkozni, hanem szomjazunk-e, és vágyunk arra, hogy az Isten megelégítsen bennünket, és megszólítson. Vágyunk-e az ő üzenetére annyira, hogy ne ezekkel a dolgokkal foglalkozzunk, hanem csak vele. Mert abba a hibába eshetünk így, hogy állítjuk valamiről, hogy nem jó, de nem vizsgáljuk meg, csak rámondjuk az ítéletet. Mint amikor a gyerek nem hajlandó valamit megkóstolni, és hiába bizonygatja a szülő, hogy már pedig finom és legalább kóstold meg. Nem, ő nem hajlandó, és nem is tudja meg, hogy valójában milyen. Nem tud igazából véleményt formálni, mert nem próbálta. És az ilyen emberekért én úgy gondolom, hogy könyörögnünk kell, hogy tudjunk ezeket a falakat lebontani, amiket akár felépítettünk egymás felé, vagy az Isten felé. Hogy újra bizalommal és őszintén tudjunk közeledni. És azt is láthatjuk ebből a néhány versből, hogy Jézus szavai másokból pedig indulatokat váltanak ki. El akarják fogni, szeretnék már végre megölni, szeretnék már eltávolítani, ne tudjon már többet beszélni. Ne legyen már több ilyen nyilvános megjelenése a templomban. Több ember már ne csatlakozzon hozzá. Lehessen már végre csend és nyugalom. Minden mehessen a régi rendben, ahogyan volt. Majd ők elintézik, mert megzavarta az ünnepnek a megszokott rendjét. És igen, ez is annyira jellemző ránk, hogyha valami új történik, ha valami nem úgy, ahogy megszoktuk, nem abban a rendben, akkor hajlamosak vagyunk arra haragudni, aki hozza az üzenetet, az élő Istennek az üzenetét, és azt mondani, hogy kivetjük, és nem kell. Annyira féltik a hagyományaikat, hogy tetlegességre is képesek lennének elfogni Jézust. Mert az ő dolgukba senki ne avatkozzon bele, semmilyen jogon nem szólhat bele senki. Náluk senki nem tudhatja jobban, hogy mi hogyan zajlik, és pont ezért nem fogadják el, amikor Jézus eljön, mint megígért megváltó, és valami újat akar mondani. Ne essünk ebbe a hibába, hanem ehhez az szükséges, hogy mindig olyan aktív és élő kapcsolatban legyünk az Istennel, hogy tudjuk megvizsgálni. Uram, lehet, hogy valami új utat szánsz nekünk? Igen, lehet, hogy ez azt jelenti, hogy szakítani kell akár egyes jól bevált szokásokkal. Lehet, hogy másfelé kell elindulni. Csak akkor lehetséges ez, hogyha tényleg keressük, hogy mit is mond az Isten. Mert könnyű indulatosan reagálni. Hiszen megvannak a magunk hagyományai, hadd csináljuk azt szerint, ahogyan kell. És teljes ellentét lesz a tömegben. Nem tudják már, hogy akkor most kinek is van igaza? Ő most proféta, Krisztus, vagy egész egyszerűen csak egy csirkefogó, akit el kéne kapni? És különben is honnan származik? Most akkor mit is kezdjünk ezzel a Jézussal? És azt írja, hisz, hogy teljes meghasonlás, teljes szakadás támad az emberekben, a sokasság között. Mint amikor ezt a szót, amit itt használ az eredeti görög, ezt a szakítást fizikai értelemben is szokták használni. Gondoljunk csak bele, amikor egy ruhát szétszépítünk. Hogy ez tényleg hogyan külön válik, és ennek emberi értelemben, amikor ekkora szakadás keletkezik ember és ember között, ennyire nagy az értetlenség, ennyire nincsen közös nevező, nincs kapcsolat. Így felborzolja Jézusnak a bizonyságtételeit, a sokaságnak a lelkét. Van, hogy Krisztusról való bizonyságtételünk, az ma is ilyen. Ma is így akár megbotránkoztat embereket. Van, hogy így megosztja az embereket. Nem feltétlenül fizikai, de lelki értelemben. Mert nem tudja megérteni akár mondjuk a társunk, vagy akár a családunk, akár a szüleink, akár a gyerekeink. És igen, úgy tekintik, hogy ez már túlzás, ez már sok, amit mi csinálunk. Érthetetlen, hogy miért jó ez nekünk. De ezekben az állapotokban, amik ugyanakkor nagyon elkeserítőek emberileg nézve, arra bíztat az Isten igéje, hogy ne keseredjünk el és tartsunk ki. Neki sem, Jézusnak sem volt más a sorsa. Ugyanígy nem értette meg mindenki az ő üzenetét, hanem voltak, akik felháborodtak rajta. Voltak, akik csak részigazságokat értettek meg belőle. Mégsem mondta azt, hogy feladom azt a küldetést, amit az Atya bízott rám. hanem tovább hirdette és haladt az ő útján előre. És számunkra sem lehet azt mondani, azért, mert nem fogadnak minket tárt karokkal, azért következő vasárnap nem jövök, akkor inkább engedek a másiknak, hanem kitartani az Isten mellett, és könyörögni azokért, akik nem értik még meg, hogy ki is az a Krisztus, nem tudják így látni őt. És ez az ige ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy nekünk személyesen, sőt minden embernek ki kell alakítania egy személyes viszonyulást az Istenhez. Mint ahogy a KT órán tanultuk, hogy hogyan is fogalmazódik meg az apostoli hitvallás. Egyesztem első személyben. Mindenkinek személyesen kell megvallani, hogy én hiszem. Mit hiszek az Istenről, a Fiúról és a Szentlélekről? Ez más helyet nem vallható meg. Nekem személyesen kell elmondanom, hogy számomra kicsoda Jézus. Kinek ismerem őt? Vagy hadd mondjak erre egy példát. Nálunk, amikor évvégén a tanárok összeülnek kari tanácsra, akkor minden diákot minősítenek a teológián. Van ennek egy pontrendszere is, hogy hányas jegyet adnak az adott diáknak, végignézve az ő fejlődését a tanulmányokban, az ő részvételét a különböző programokon, lelki alkalmakon, és ezeknél a szavazásoknál nem lehet tartózkodni, mert személyi ügyekben nincsen tartózkodás. Személyi ügyekben el kell mondani, hogy mi a véleményem róla. És ugyanígy vagyunk Jézussal is. Vele kapcsolatban sem mondhatjuk azt, hogy tartózkodom. Majd még eldöntöm. Hiszem-e, hogy ő a megváltó, a megígért megváltó? Vagy ő csak egy proféta? Vagy nem is származhat onnan semmi jó? Mi az, amit hiszek róla? Hiszünk-e a Krisztusban, vagy nem? És ez egy eldöntendő kérdés. Talánnal, vagy lehettel, nem lehet rá válaszolni, csak igennel, vagy nemmel. És mi a mi válaszunk? Tudjuk-e Péterrel együtt mondani, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia? Így legyen, hogy Isten ezt a hitvallást munkálja ki bennünk. Amen.